Vendéget köszöntünk a stúdióban, dr. Sándor Ildikó néprajzkutató és gyermektáncház vezető érkezett Marosvásárhelyre ma reggel, ha jól tudom. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És hát többes céllal is jött, gondolom, hiszen sűrű programját itt puskázom. Már is volt délelőtt egy foglalkozása. Gyakorlatilag az itt létének a célja, ha jól értettem, a népi hagyományoknak valahogyan a jobban őrzése, és hát valahogy beillesztése, óvása egy kicsit a mindennapi életünkbe, és e körül is forognak ezek az előadások, meg nem tudom, workshopok, amiket tart.
Igen, a Világló Alapítvány és az Erdélyi Hagyományok Háza most már hosszabb ideje kapacitál engem arra, hogy tartsak egy olyan képzést, ahol az ölbeli játékokat pedagógusoknak, szakembereknek tanítom meg. Most érkezett el ez a pillanat. Ez egy kétnapos képzés most, és lesz egy folytatása valamikor február-március környékén, és ha már itt vagyok, akkor szó-szót követett, vagy olyan lett ez, mint egy hólabda, hogy hát akkor a képzés mellé csináljunk még egy bemutatót is ebből, amikor az ölbeli játékot édesanyákkal és gyerekekkel eljátsszuk. Hát természetesen. De én meg azt mondtam, hogy ha már erre járok, akkor szeretném, hogy mesekocsma legyen. Erre vevő volt az itteni meghívófél, és aztán a végén meg az is volt, hogy az Erdélyi Hagyományok Háza itteni munkatársainak és hogy mondjam, szakértői körének tartsak ma egy előadást, ez volt délelőtt arról, hogy mi a helye, a szerepe a kortárs kultúrában a néphagyománynak, milyen módszerekkel, milyen szemléletmóddal gondolkodjunk erről a kérdésről. Úgyhogy ezen már túl is vagyunk.
Na és mi a helye? Nyilván ezen hosszan lehetne beszélgetni erről. Ellenben hol van talán a helye? Talán azt kéne egy kicsit körbejárni. Hogyan van a helye?
Valahogy úgy tekintek én erre a kérdésre, mint ahogy nem kérdőjelezzük meg magunkban például azt, hogy a jó antik görög költőknek a verseit vajon olvassuk-e, szavaljuk-e, jó antik drámákat előadjuk-e. Hogyha valami miatt azt gondoljuk, hogy most ennek itt van a helye, akkor hozzányúlunk, és azt nagyon természetes módon a jelen kultúrájában, hol egy hagyománykövető előadásban, hol újra értelmezve, ugye megnézheti a közönség, mert valaki megrendezte. És én nagyon hasonlóan gondolom el a néphagyománynak a funkcióját, ez persze nem olyan régre nyúlik vissza az időben, de nem csak időben van máshol, hanem társadalmilag ugye nem egy magas kultúra, nem egy elit kultúráról van szó, hanem a kétkezi szántóvető parasztság, a jószágtartó, pásztorkodó népesség, a falusi, mondjuk így egyszerű embereknek a kultúrájáról van szó, de ebben annyi tudás, annyi felhalmozott érték van, hogy ennek olykor meglátjuk, hogy mi a helye, szerepe, értelme a mai világban. Én azt a hasonlatot mondtam ma délelőtt a hallgatóközönségnek, hogy ez egy nagypapám, az mindent elpakolt egy ilyen hatalmas nagy szekrénybe. Ez a jó lesz ez még fiam valamire. És amikor valami csorba tárgyat elvittem, valamit meg kellett reparálni, akkor azt mondta, jó van, hagyjad itt fiam, 2-3 napig ő ott keresgélt, nézelődött, és onnan előhúzott valamit, amire első pillanatra azt gondoltuk, hogy ez kidobni való értéktelen szemét, de ő azt a dolgot újra hasznosította, akkor még ez a szó nem volt, de ő mégis csinálta, és avval egy tárgy új életre kapott, a dolgok új értelmet kaptak maguknak, és ezt nem csak a tárgyi világban találjuk meg, hanem az ünnepekben, a rítusokban, a népzenén, néptáncon, népköltészeten keresztül ki tudjuk fejezni önmagunkat is. Tehát ennek van helye, szerepe a kortárs kultúrában is.
De gondolom a kortárs kultúrában azért gyökeresen, vagy kevésbé gyökeresen, de azért jelentősen módosulva jelenik meg, hiszen nem tudunk mindent úgy csinálni, mint ahogyan régen csináltak. Baj ez, vagy a dicséretes a törekvés, hogy próbálkozunk?
Ez pontosan így van, és erről is szó volt az előadásban, hogy nincs Ctrl-C, Ctrl-V. Hogy kimetszünk valamit a néphagyományból, és azt úgy emeljük át a jelenbe, hogy az az elvárásunk, hogy ez pont ugyanaz, pont ugyanúgy legyen. Hiszen a társadalmi és kulturális kontextusa a környezete megváltozott. Természetesen vannak, akik inkább egy hagyomány tisztelő, mondjuk így konzervatívabb állásponttal nyúlnak hozzá a néphagyományhoz, és arra törekszenek, hogy minél kevésbé változzon. Azt hiszem, hogy ennek is megvan a helye, a szerepe, talán erre tudjuk azt mondani, hogy hagyományőrzés. Abban a viseletben, olyan formán, olyan módon jelenítsék meg a mában. De annak a fajta útkeresésnek és innovatív attitűdnek is kell, hogy helye legyen, amikor ez kifejezetten a jelennel szembesíti, a jelennel hozza valamilyen interakcióba ezeket az egykori dolgokat, és hagyja, vagy éppen indukálja is, hogy ott valamilyen dinamikus folyamatok elinduljanak. Ugye a néptáncnál szokták mondani azt, hogy a kortárs néptánc. Hallatlanul izgalmas produkciók születnek, művészi értelemben magas értéket képviselnek. Én mindenkit óvnék attól, hogy azt mondjuk, hogy csak az egyiket szabad, vagy csak a másikat, mert akkor gúzsba kötjük magunkat.
Mi az viszont, amit úgy kell megőrizni, ahogyan volt, ahogyan született annak idején, vagy lehetséges ez bármi esetében is?
Azt gondolom, hogy ez lehetetlen, azért, mert az idő megy előre fele. Ugye egyszer mondták, hogy nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba belelépni, és ebbe csak van valami igazság, ha a régi görögök mondták nekünk, de valóban nem lehet akármit csinálni a néphagyománnyal. Egyrészt nagyon mélyen ismerni kell, és ilyen értelemben tisztelni kell az anyagot. És aki megértette, megismerte, és a személyiségén alaposan átjárta, azután már felelősséggel fog tudni hozzányúlni. És pontosan tudni fogja azt is, hogy neki inkább ez a hagyományőrző út a saját útja, vagy pedig egy sokkal avantgardabb irányzat az, amelyiken ő szeretné ezt tolmácsolni. Számomra mindig az a fontos, hogy a végeredmény, mondjuk ha művészi produkció, akkor esztétikailag értékese, tehát ott állok-e lenyűgözve és földbe gyökeredzett lábbal, és ez lehet az, hogy hallom megszólalni a múltat, mert pont úgy énekli, és ugyanaz a hang, ugyanaz a díszítmény, ugyanaz a zenei felfogás, de ugyanez megtörténhet akkor is, hogyha ha mondjuk a kortárs zenével ötvözik, hát Bartók is ezt csinált a maga életében, szóval esztétikai legyen értékes, ha művészi alkotás, vagy pedig az embernek és az emberek közösségének hozzon valami olyat, aminek ma értelme szerepe van.
De hagyományőrzése az, amit az imént is említett, a kortárs néptánc. Hogyha kortárs elemekkel vegyül, vagy a zene, ha kortárs elemekkel vegyül, az még a hagyományhoz tartozik-e valahol?
Hát most hadd válaszoljak Sebő Ferenc szavaival, ugye ő szokta azt mondani, hogy a hagyomány nem rab, hogy őrizni kelljen, meg hogy is mondja, hogy nem beteg, hogy éltetni kelljen. Ez a kultúra folyamatának a része, hogyha mi helyet adunk neki, hogyha mi teret adunk neki. És a kultúra az körülbelül azóta egy folyamat, mióta lemásztunk a fáról, és természetesen vannak tévutak, vannak kevésbé sikerült alkotások. És azt gondolom, hogy ilyet mindenütt találunk, az is okés, ha szabad ezt mondani, legyünk rá reflektívek, tudjuk azt mondani, hogy aha, próbálkoztunk, de nem ez a jó út, nem ez a járható út. Szóval az őrzést olyan értelemben én, mint kifejezést tulajdonképpen elvetem, amikor azt mondjuk, hogy arra kell törekednünk, hogy hozzá se nyúljunk, hogy nem szabad változtatni. Olyan tilalomfákat raknánk akkor magunk elé, amelyik éppen az a létezését gátolná, korlátozná, vagy akár végképp lehetetlenné is tenni. Tehát kell mozgásteret és szabadságot adni.
Mégül is a gyökereket kell ismerni, hogy azokat helyesen használjunk, gondolom, és azok maradjanak meg talán valamilyen szinten. Lépek tovább, hiszen ez a mesekocsma, ez nagyon izgalmasan hangzik, ami pénteken este lesz 8 órától Döme kocsmájában itt Marosvásárhelyen. Mese mondás lesz gyakorlatilag, de biztos vagyok benne, hogy nem egy hagyományos mesemondás.
Hát vagy éppen azt mondom, hogy ez a hagyományos mesemondás, hiszen ahogyan a mesével, a népmesével találkozhattunk az elmúlt években, évtizedekben, könyvben kinyomtatva, vagy rajzfilmé formálva, vagy mesemondó versenyeken szóról szóra betanulva és elmondva. Ezek a mese újraéledései, vagy utóéletei, de hogyan találkozhattunk volna egy kori faluban a népmesével? A társas munkaalkalmakon, kukoricafosztás, fonó, vagy akár egy virasztóban felnőtt mondta a mesét, és felnőtt volt a célközönség is. És ez az élő szavas mesemondás a mesemondó és a hallgatóság közös alkotása, mert a hallgatók reagálnak, beleszólnak, és az visszahat a mesélőre, és minden egyes alkalommal, amikor így élő szóban mesét mondunk, ettől lesz más és más, mert csak az itt és mostban születik meg annak a hallgatóságnak, aki éppen ott van. 2017-18 és talán még 19-ben is tartottunk Klici Szabad Boglárka kolléganőmmel mesemondó tanfolyamokat erdélyszerte, két alkalommal itt Vásárhelyen, Kolozsvárot is voltunk, Csíkszeredában is, és onnan kinőtték magukat olyan mesemondók, akik azóta ki pedagógusként a gyerekek számára, ki egy szélesebb gyerek vagy felnőtt közönség előtt rendszeresen mesél, és ők fognak csatlakozni hozzám, és így négyen együtt felváltva fogunk élőszavasan mesélni felnőttek számára.
Miről szólnak ezek a mesék?
Ezek magyar népmesék, nem tudom, mert nem egy szerkesztett műsor lesz, hanem...
De úgy általában, tehát életről, szokásokról...
Hát ugye ezek úgy kezdődnek, hogy hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy, vagy szegény ember, vagy egy öreg király, vagy egy szegény legény, vándorol, próbatételek elé kerül, nehézségei vannak, olykor el is bukik az úton, de egy dologba biztosak lehetünk, hogy a végén minden jóra fordul, a mesehős megvívja a saját fizikai, erkölcsi és intellektuális csatáit a külvilággal, ettől szebb, okosabb és erősebb lesz, emberebb ember lesz általa, és elnyeri a méltó jutalmát, mert a mese attól mese, hogy ott végül minden jóra fordul.
Most ez csúnya szó és szabályszerűség, de van ennek egy, nem tudom, menete, valamilyen kötöttsége, vagy teljesen szabad, ahogy önök majd ott egymásba fonódva mesélnek?
Van bizony, és erre kétféleképpen lehet válaszolni. Az egyiket egy mesekutató prop a mese morfológiájában írta meg, tehát a meséknek kötelező szerkezeti elemei és funkciói vannak, és ez minden mesére, ha szabad így mondani, ráhúzható. Tehát ez adja meg a mesének az ívét, a logikáját. A másik válasz pedig éppen egy erdélyi származású paraszt mesemondótól jön, Nagy Olga kérdezősködött Cifra Jánosnál, és hát pontosan arra, hogy mennyit és hogy lehet változtatni a mesén, mi a mesemondó egyéni szabadság, és megkérdezi Nagy Olga, hogy lehet változtatni? És erre azt mondja Cifra János, hogy változtatni nem lehet, csak szebben elmondani. És körülbelül azt mondta el ez az iskolában nem járt, és propot nem olvasott parasztember mesemondó, hogy megvannak azok a kőbevésett szabályok, megvannak azok a strukturális elemek, aminek pont úgy kell lenni a mesében, ahogy, de azon belül nekem van egy mozgásterem, és hogy öltöztettem föl ezt a vászszerkezetet egy adott pillanatban, az az én felelősségem és az a lehetőségem, hogy a mindenkori hallgatóságomat gyönyörködtessem, elvarázsoljam, és belefeledkezzenek a mese szépségébe és igazságába.
De hogyan zajlott ez a fonóban annak idején, hiszen gondolom se Bözsi néni, sem Mari néni nem alkalmazkodott semmilyen kötöttséghez és szabályhoz.
Dehogy nem. Hát pont ez a lényeg. Hát Cifra János is egy ilyen volt, tehát hogy alkalmazkodtak. Tehát tudták, hogy mi ez a keretrendszer. Ez körülbelül úgy kell elképzelni, mint a mondjuk a táncolásnál, hogy tudja az a táncos, hogy milyen motívumok vannak, hogy melyik az, amelyiknek a dallam elején, közepén és a végén van a helye. De mint a legózásnál, ilyen elemekből van sok, és hogy az adott pillanatban a sárgával vagy a kékkel kezdek, hogy középre a vöröset vagy a feketét rakom, és kettőt rakok belőle, vagy hatot, és mivel zárom le, ebben van szabadság, és ennek a finom kis árnyalatnyi elmélyítésében, kiteljesítésében azt látjuk, hogy vegyünk egy közismert mesét, mondjuk a Hamupipőkét, azt széltébe hosszába teljes Kárpát-medencében mesélték, de mindenütt a mesemondó a saját valóságában meséli bele ezt a történetet. Tehát, hogy éppen milyen étel készül, hogy éppen milyen ruha van rajtuk, hogy milyen tárgyi környezet, milyen épületek veszik körül őket, mintha a saját falujába mesélné bele ugyanazt az alaptörténetet, ugye ezt az elnyomott mostohalányt, aki hát végül természetesen azért csak a királyfinak a feleségévé válik. Tehát az muszáj, hogy így történjék meg.
Hányan fognak mesélni majd péntek este?
Ha jól tudom, 4-en leszünk.
Tehát ez lesz 8 órától majd Döménél a mesekocsmában. És van itt még egy program, ami viszont szerintem ugyanolyan fontos, az őrbeli képfoglalkozás, képzés, játék. Na most ez igen, kicsi gyerekekről szól, tehát az ő irántuk zajló gondoskodásról, de mi ez egészen pontosan?
Az elnevezés onnan jön, hogy az első nagy népi játékgyűjtőnk 19. század végén Kis Áron a legelső fejezetnek azt a címet adta, hogy felnőttek játéka ölbéli gyermekekkel. Ugye ez a 0-1-2 éves gyerek, tehát az aprócska, akit egy falusi többgenerációs nagy családban nem föltétlenül az édesanyja, hanem a nagymama, a dédi, a komaasszony, sógorasszony, szomszédasszony, vagy éppen a nagyobb testvér az ölébe vett, egy kicsit a térdére ültetve meglovagoltatta, mondókázott hozzá, az ujjacskáit, hüvelykujjam, almafa mutatójam megrázta, tapsoltatta, táncoltatta a térdén, ha sírt, akkor volt vigasztaló, de nem csak mondóka, hanem a hozzátartozó cirógató játékkal. Tehát, hogy ez a játékkincs a felnőtt és a gyermek közötti érzelmi, bizalmi kapcsolat megalapozására, majd pedig elmélyítésére hallatlanul jó eszköz. Ezen kívül ezek a kicsi mondóka szövegek, dallamocskák és a hozzátartozó mozdulatok, érintések tulajdonképpen a művészet csírái. Ha azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen ez volt a gyermek első találkozása a művészettel, a költészettel, a zenével és a művészi mozgással, de mivel ezt a saját testén tapasztalta meg, ő nagyon hamar aktívan, rögtön mondjuk így énekessé, szavalóvá és táncolóvá vált. Ez egész más viszony, mint az a mai passzív viszony, hogy ülünk egy tévé előtt, vagy ülünk egy színházi előadáson, és befogadjuk, amit más csinál. Tehát egész más utat járunk be a művészetek felé is, és ennek ma már tudjuk a különböző agykutatásokból, pszichológiai vizsgálatokból, hogy az élettani hatása is hallatlanul fontos. Eleink, akik mit sem tudtak a neurobiológiáról, zsenik voltak, mert hogy anélkül, hogy ez így alá lett volna támasztva, valamit megéreztek, valamit megtapasztaltak ebből, és ugye ezeket a játékokat játszották a legkisebb gyerekekkel. Mivel a társadalmi környezetünk megváltozott, a nők munkába állására gondolok, a nagy családoknak a fölbomlására, ez a játékhagyomány a családon belül nem öröklődött tovább, vagy nagyon beszűkült az a repertoár, amit manapság használnak, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt a játékrepertoárt vissza megtanítsuk, tehát széles körben ismertté tegyük felnőttek számára, illetve azt a módszertant megtanítsuk, hogy amikor nem családban használják, hanem a bölcsödéseknél, az óvodásoknál, nevelő otthonban, vagy a kicsi gyerekek táncházában, akkor milyen módszertannal lehet ezt az anyagot úgy átadni a szülő gyerek résztvevőknek, hogy ezt utána vigyék haza és az otthoni játékkincsükbe is beépüljön. Ez a tanfolyam erről fog szólni. most kezdjük két nappal, és lesz ennek még folytatása is.
És itt óvónőknek szól, ugye? Meg szülőknek is.
Hát óvodapedagógusnak, aztán a kisdedóvó, ugye, akik a böcsödés korosztállyal foglalkoznak, talán nevelő otthoni gyerekvédelemben dolgozó szakemberek is jönni fognak majd.
Egyébként Magyarországon van ilyen rendszeres képzés, vagy akár fakultatív, hogy lehet rá jelentkezni? Ismert valamennyire ez a foglalkozás?
Igen, és ez nagyon izgalmas, hogy valamikor a 2000-es évek legelején egymástól függetlenül többen elindultunk ezen a területen, mind a mai napig ismerjük egymást, és támogatjuk, vagy értékeljük egymás munkáját. Ugye ilyen típusú, de más karakterű az a ringató, amit Gró Ilona csinál, és ugye ő ehhez kiadványokat és képzéseket is. Az egy baba-mama foglalkozás modell, egy nagyon pontos szabályrendszer, tehát aki az ő képzését elvégzi, az jogosult azt meghirdetni. Én 2005-ben kiadtam egy Tücsök ringató című könyvet, amiben 60 ölbeli játékot közöltem, és hozzá egy módszertani útmutatót, majd pedig, bár közben felnőttek a saját gyerekeim, de nem álltam le az anyaggyűjtéssel, és 2018-ban egy újabb, most már 90 játékból álló bővebb gyűjteményt Kerekecske Kutacska címen szintén megjelentettem, és közben ami tapasztalatom nevelő otthonban, gyerektáncházban, óvodai foglalkozásokon összegyűlt ezekkel a játékokkal kapcsolatban, azt is egy tanulmány formájában leírtam.
Ezt tapasztalatra is alapozza ezeket a játékokat, vagy ön találja ki, vagy állítja össze, vagy nem is tudom, hagyományokból merítkezve fejleszti?
Tehát maguk a játékok azok a szájhagyományozó kultúrából jönnek, a szövegekhez, dallamokhoz, mozdulatokhoz én semmit hozzá nem teszek, nincs is jogom hozzá. Ilyen értelemben megint ugye a kérdés, ez egy nem megváltoztatható anyag. Mi változik? Hogy hol használjuk, tehát ilyen csoportos foglalkozáson, ahol én, mint egy instruktor, azt a 40-50 szülőt, aki egy nagy körben ül a székeken, és ölében van a gyermeke, moderálom, és itt én diktálom, hogy melyik játék jöjjön, hogy az hány ismétlés legyen. Ebben már tudatos pedagógiai szempontok is kell, hogy érvényesüljenek, hiszen attól lesz működőképes ez a foglalkozás. És itt a saját tapasztalataimra is építek, nagyon sokat tanultam a saját gyerekeim megfigyelése közben, tehát hogy ezek a játékok hogyan is történnek, illetve amikor mi elkezdtük a saját gyerektáncházunkban alkalmazni, mert szélesebb körben, annak a módszertani tapasztalatait is megosztom majd a tanfolyami résztvevőkkel.